A bátorítást. Kérlek, lapozzatok a 2. Korintusi levélhez, a 7. fejezethez. Egyébként mindig könnyebb más emberek helyett hinni. Én ezt már észrevettem. Könnyű tanácsot adni, hogy tehát csak hinned kéne, bízni Istenben. Meg Ábrahám történetét is olvassuk, hogy mit problémázott ezen, úgyis gyermek fog születni. Hát ő nem olvasta ezt a történetet. Ő élte, meg a magunk helyzetében mindig nehezebb bízni Istenben, mint más helyzetében. De jó kis bátorítás, nem? Így Isten megbízható és megtartja a szavát. Imádkozzunk, és utána nézzük meg, hogy mi van itt számunkra ebben a fejezetben. Úr Jézus, köszönjük, hogy velünk vagy, Uram, mert megígérted, Uram. Így köszönjük, Uram, hogy magadhoz hívod azokat, akik fáradtak, és Uram, kérjük, hogy hadd találjuk magunkat a te lábaidnál, Uram, és hadd tapasztaljuk azt az ígéretedet, hogyha hozzád megyünk, akkor felfrissülünk. Erre vágyunk fizikailag, lelkileg, szellemileg, Uram. Kérlek, ezért önsd ránk a lelkedet, Uram. Taníts minket a te igédből is. Ahogy ott Mária és Márta beszélgetéséből tudjuk, hogy ha odülünk a lábadhoz, akkor a jobb részt választjuk. Köszönöm, hogy ma itt lehetünk a gyűliben, itt lehetünk a lábaidnál. Kérlek, hogy frissíts meg, újíts meg, és hadd tapasztaljuk, hogy te velünk jössz a hétre, Uram. Hogy te velünk vagy minden pillanatban, és erősíts meg most az igéd által. Jézus nevében. Amen. Na, így kezdődik a 7. fejezet. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden test és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, kezdi Pál ezt a fejezetet. Amikor, ha valaki járt induktívra, akkor tudja, hogy ez a mivel tehát, ez egy szerkezeti szabály, és ahhoz kapcsolódik, ami előtte van. Tehát abból következik valami, amit Pál előtte írt. Amikor Pál írta ezt a levelet, sőt, amikor megírta ezeket a leveleket, amit itt a kezünkben tartunk, ő nem fejezeteket írt. Nem állt meg egy gondolatnál, és azt mondta, hogy na jó, itt a 6. fejezetet lezárom, kezdem a 7. Ő egy levelet írt a korintusi gyülekezetnek. Ezek a fejezetbeosztások, ezek később a 13. században lettek az igébe tűzve, és mivel nehéz volt egy adott témában az igét keresni, fejezetekre osztották. Később a 15. században még inkább fölbontották, és akkor vezették be az igeverseket. Tehát ezek nem az eredeti ihletett Biblia részei, de nagyon hasznosak. Mind a mellett, hogy nagyon jó munkát végeztek, vannak helyek szerintem, ahol tévedtek, nem oda kellett volna tenni a fejezet határt, és például ez a pont egy ilyen. Mert ez az első vers, ez egyértelműen az előző fejezethez tartozik, ahhoz a gondolathoz, amit a 16. verstől olvastunk, föl is olvasom nektek. Sőt, így volt annak a résznek a vezérverse, hogy ne legyetek hitetlenekkel felemásigában, és a 16. verstől, hogyan fér össze Isten templommal, bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta, közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, váljatok külön tőlük, így szól az Úr. Tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és lányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. Itt Pál 3 részből idéz, az Izsaiás könyvéből, 2 Mózes, 3. Mózes könyvéből, és 3 idézettel így elénk teszi azt, hogy Isten megígért valamit, hogyha mi külön válunk ettől a világtól, hogyha nem szennyezzük be magunkat a világ szemetével, akkor ő az apukánk lesz. Nem mintha annak a hívőnek, aki nem válik külön, vagy olyan dolgokban van, ahol nem kéne, ne lenne Isten az apukája, nem ez változtat ezen a tényen, de hogy Isten az az apuka szeretne lenni, amire a legmélyebb szívünkben vágyunk, és sokszor vajon nem lehet, hogy a mi döntéseink akadályozzák, hogy nem válunk külön, nem jövünk oda arra a helyre, ahol Isten az áldásait önti. Ő az az apuka szeretne lenni, aki minden szükségletünket betölti. Atyátokká leszek, ti pedig az én népem lesztek, mondja itt. És érdekes dolog, hogy ezekben az idézetekben, amit olvasunk, Pál nem idéz pontosan. Tehát, hogyha visszalapoznál, megnéznéd, hogy mondja ezt a 2 Mózesben, a 3 Mózesben, meg az Ézsaiás könyvében, hát nem így írja ott, ahogy Pál idézi. És akkor így gondolkodunk, hogy Pál, nem tudtad fejből ezeket az igeverseket? Pontosan ennyi, bennyi. De érdekes, hogy Pál tudta fejből ezeket az igeverseket, de nem azt teszi, hogy szó szerint idézi, hanem áthozza annak a mondani valóját. Áthozza annak az igeversnek az igazság tartalmát. Ez számomra felszabadító. Azért, mert azt gondoljuk néha, hogy ó, mivel nem jut eszembe az igevers pontosan, most ezt nem tudom idézni, nem tudom, hogy hol van, akkor nem is beszélhetek róla. Pál is sokszor úgy idéz az Ószövetségből, hogy valahol megvan írva, ahogy mi szoktunk idézni, hogy valahol a Biblia mondja, hogy, mert elfelejtettük. Ő nem elfelejtette, de mennyire felszabadító, hogy nem az a lényeg, hogy most szó szerint tudjam, hanem hogy annak az igazságát tudjam, és annak az igazságát éljem. Most nem az ellen beszélek, hogy ilyen hanyagok legyünk, hogy valahogy valamint, és akkor így elferdítjük, nem ez a lényeg, hanem sokkal fontosabb annál, hogy csak tudom kívülről, de nem élem, mint az, hogy tudom, hogy mit mond, és élem is annak az igazság tartalmát. Az sokkal fontosabb. Mivel ilyen ígéreteink vannak, mondja Pál, és így folytatja, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól. Emlékeztek arra a példára, amit mondtam a srácokról múlt héten, hogyha a homokozóba ülnek, és nyakik sarasak lesznek, az én tervem meg az, hogy elvigyem őket egy étterembe, akkor itt valahol a kettő nincs összhangban, nekik le kéne fürödni, ruhát kéne váltani, és hogyha nem tisztítják meg magukat, akkor nem fognak velem jönni az étterembe, én nem viszem őket úgy be. És Isten is arra bátorít, hogy tisztítsuk meg magunkat test és lelki tisztátalanságoktól, hogy mindazokat az áldásokat, amit nekünk tartogat, ránk tudja önteni. Tisztítsuk meg magunkat. Hú, ez mit jelent? Tisztítsuk meg magunkat. Hát, elhiszed azt, hogy Isten meg akar áldani? Nem az érdemeidért, hanem mert Isten egy ilyen apuka, hogy meg akar áldani, és ez az apuka mondja ezt, neked és nekem, hogy tisztítsd meg magad minden test és lelki tisztátalanságtól. Olyan, mintha egy átpasszolna a labdát Isten tenisznél, hogy na most te jössz, és mondja, hogy figyelj, meg akarlak áldani, most te jössz, te válaszolj erre azzal, hogy megtisztítod az életedet. Már Isten nem kell meggyőzni arról, hogy megáldjon, viszont ezt mondja, hogy figyelj, gyere ide hozzám, válj külön dolgoktól, tartsd magad távol a világ szemetétől, és tisztítsd meg magad minden test és lelki tisztátalanságtól. Volt már úgy, hogy valaki odajött hozzám imádkozni, és kérte, hogy imádkozzam érte egy adott bűnnel kapcsolatban. És nagyon, nagyon fura volt az egész helyzet, és mondta, hogy hát fél Tamás, hogy ebben a bűnben vagyok, és tusakszom, beszennyez, nem bírok vele, és mondta, hogy imádkozz értem. És valahogy úgy érezte, hogy nem, ez nem az a helyzet, ahol imádkozni kell. És azt mondtam, hogy nem imádkozom érte. Azt mondtam, hogy tisztulj meg ettől a bűntől, és nagyra nyíltak a szemei, és mondta, hogy micsoda? Mi az, hogy nem imádkozol értem? Eszembe jutott ez az igevers, amit itt mond, hogy tisztítsd meg magad. És hát ez egy kicsit bántó lehet, de ezt mondja Isten, hogy tisztítsuk meg magunkat, egy döntés, ami nálunk van. Valaki mondja, hogy küzdök, nem bírok ezzel a bűnnel, leteper, túlnő rajtam, elindult kicsibe, de egyre nagyobb terjed, és nem bírok vele. Nem úgy hangzik ez a leírás, mint a lepra az Ószövetségben. Így írja le a Biblia a leprát. Ami a bűn képe a Bibliában. Ami piciben indul, megjelenik egy folt a kézen, a bőrön, valahol, amit könnyű eltakarni, fölveszel egy hosszú ujjú pulcsit, és már nem látja senki, mint a bűn, amit eleinte még könnyű eltakarni, de ez a lepra egyre nő, terjedt a bőrön. Előbb-utóbb ilyen guztustalan sebek lettek belőle, amik bűzlöttek, és amikor rájöttek az emberek, hogy valaki leprás, kirekesztett lett a társadalomból. Olyan, mint a bűn, ami élve fölfal, és bekebelezett egy életet. És előbb-utóbb megszűntek az ő baráttacságai, megszűntek az ő kapcsolatai, és tönkretette azt az embert a lepra. Van egy nagyon híres történet a Bibliában, egy nagyon híres emberről, aki leprás volt. Aki egy híres, hírneves hadvezér volt. Arám királyának hadvezér, Námán, leprás lett. Hallott ez a Námán valahol arról, hogy Izraelben él egy proféta, aki csodákat tesz, akin keresztül Isten munkálkodik. És elment Námán Izraelbe. Üzenetet küldött ennek a profétának, Elizeusnak, hogy tegyen csodát az ő életében. És arra számított, hogy Elizeus eléjön, hát ő volt Námán, a nagy hadvezér, és valami nagy dolgot tesz, valami nagy dolgot mond. Vagy megrengeti az eget és a földet, és Námán puf, meggyógyul. De nem ezt csinálta Elizeus, hanem ő is üzent vissza Námánnak, ki se jött elé, és azt mondta, hogy ja, Námán, tisztítsd meg magad. Menj el a Jordánhoz, merítsd be a Jordán vizébe 7-szer, és ha kijössz, akkor megtisztultál. Na, Isten áldjon. És Námán meg mi van? Te nem, én vagyok Námán, Kitolnád a bringát? Beszélnél velem? Mi az, hogy még rám se nézel? Mi az, hogy üzenetet küldesz? És merüljek bele ebbe a folyóba, a Jordánba? Hát ebbe a sáros pocsolyába? Ennél külön folyók vannak nálunk. És nagy durcásan elmegy, vérig van sértve. És odalépnek hozzá a segédei, hogy finnál már, próbáld meg. Hát ha nagyobb dolgot kért volna tőled Elizeus, akkor megcsinálnád. Hát ennyire kicsit kért, hát miért nem próbálod meg? Mi veszteni valód van vele? És meg pufogva, durvog, na jó. És elindult a Jordánhoz, alámerült egyszer, alámerült kétszer, négyszer, ötször, hatszor, hétszer, és amikor följött a hetedik merülésből, akkor tökéletesen megtisztult. Lemosta róla a leprát, amikor megtette az, amit kért tőle Isten. Námán, tisztítsd meg magad! Merülj bele a vízbe hétszer! Miért mondja itt az ige ugyanezt? Hogy figyelj testvérem, tisztítsd meg magad minden test és lelki tisztátalanságtól. Mi az, amit mondhatunk egy embernek, amikor hozzánk jön és mondja, hogy figyelj, imádkozz értem, mert ezzel a bűnbe vagyok. Mit mondhatunk neki? Ugyanezt. Tisztítsd meg magad, merülj a vízbe hétszer. Merüljek a vízbe hétszer, ez a bemerítkezés, akkor most az elkövetkező hét alkalommal be... Nem, ez nem a bemerítkezésről szól. Az igének a fürdőjébe. Merülj bele egyszer, merülj bele kétszer, merülj bele ötször, merülj bele hétszer. És Isten igéje az, ami megtisztít. Nem ezt mondja a Biblia a 119. Zsoltárban, hogy mivel tarthatja tisztán egy ifjú ember az életét? Azzal, hogy megtartja a te igédet. Jézus nem ugyanezt mondta a tanítványainak, hogy ti már tiszták vagytok azáltal az ige által, amit szóltam nektek. Ezt mondja Pál az efezusi gyülekezetnek, ahogy Jézus munkálkodik az ő egyházában, hogy legyen tiszta az ő egyháza a vízfürdőjével, ami megszentel az ő igéje által. Hogyha tisztaságra vágysz, és Isten azt mondja neked, hogy tisztítsd meg magadat, ezt Isten igével teheted meg. Nem egyszer, nem kétszer, hétszer. Miért hét? Mert a Bibliában ez a teljességnek a száma. Újra és újra, újra és újra, újra és újra. Legyél az igében, fürödj meg az igében, és Isten igéje az, ami megtisztít téged. Lemossa rólad azt, ami amúgy nem tudott volna lekerülni rólad. Dolgok, amik szorongattak téged. Kapcsolatok, amiben nem kéne benne lenned. Lelki és testi tisztátalanságok. Isten igéje kimossa belőled. Megtisztít ebből. Tudjátok, mi az, ami nem stimmel azzal, amikor valaki azt mondja, hogy ebben a bűnben vagyok, imádkozz értem? Ez olyan, mintha a tisztaság egy lelki ajándék lenne. Mintha a szentség azt így Isten megadná ajándékként. De a szentség nem ilyen. Isten megigazít, de a megszentelődés egy folyamat. Hogy elkezdek annak megfelelően járni, aminek Isten megalkotott, hogy igaz ember vagyok előtte. Ezt nem adja meg Isten egy imára, hogy hopp, mától kezdve... minden bűni lehullik rólad, hanem azt szeretné, hogy járj abban az igazságban, amit ő eléd tett. Járj az igében. Fürödj meg az igében újra és újra. Gyere el a keddi alkalmakra. Gyere el a csütörtöki alkalomra. Ha ifi vagy, menj el az ifibe. Gyere el a házi csoportba. Olvasd az igét reggelente. Tartsd csendességet. Elmélkedj az igén. És Isten igéje, ha valahova bemegy, ott nem maradnak ugyanúgy a dolgok. Isten igéje nem tér vissza dolga végezetlenül. Ha úgy érzed, hogy vannak benne tisztátalanságok, nyisd meg a szívedet, az életedet Isten igéje előtt. Ha valaki koszos kézzel jön ma a gyűlibe, és azt mondja, hogy Tamás, figyelj, kérlek, imádkozz érte meg, koszos a kezem. Azt mondja, hogy nem, menj hátra, és mosd meg. Van szappan, mosd meg magad a vízzel. Lelkileg ugyanez az üzenet, hogy jaj, Tamás, hát látod, mi? Menj oda az igéhez, és mosd meg magad az igében. Emlékeztek, mit mondott Jézus Péternek, hogy Uram, mosd meg engem tetőtől talpig, és mondja, Péter, te már tiszta vagy, csak a lábadat kell megmosni. És Isten újra megmosa kell. Merülj bele az igéjébe. Hétszer, tökéletesen, újra és újra. Nem hiszem, hogy ebben van ilyen gyors megoldás. Hogy ima és így puf. Hanem gyere újra az igéhez. Minden test és lelki tisztátalanságtól. Észrevetted azt, tesóm, hogy általában a testi féle tisztátalanságokra sokkal érzékenyebbek vagyunk, mint a lelkire. Hogy a testi tisztátalanságok olyanok, amit mindenki lát, hogy hú, ezt hiszem, hogy ebben a bűnben van. Láttam, ezt csinálta, és így kiakadunk rajta. Tisztítsd meg magad. De mi van akkor, hogyha nem veszük észre közben a lelki tisztátalanságokat, amiket nem lát más, mert az a szívünkben zajlik. és azok sokkal károsabbak. Mire gondolsz, Tamás? Például a haragra, ami ha nem Isten szerint való, a cinikusságra, a sóvárgásra, és egy csomó olyan bűn, ami a szívben lakik. Ezek a fajta bűnök sokkal nagyobb kárt okoznak. Irítség, pletykálkodás. Volt egy presbiteriánus lelkész, akit elhívtak egyszer egy ilyen választások után, amikor összeült az országgyűlés, ez nem Magyarországon volt, és megkérték, hogy beszéljen az új országgyűlés, ez a képviselőköz. És ez volt valószínűleg minden idők legrövidebb prédikációja. Három pont, azt mondta, három pontról szeretnék beszélni nektek. Az egyik az, hogy ma a világon 15 millió ember hal meg éhen évente. A másik pont, hogy ennek tükrében megdöbbentő, hogy egy rohadt vasat sem adnak a keresztények. És a harmadik, hogy most jobban, és azt mondja, a harmadik pont az, hogy a legtöbben jobban aggódnak azon, hogy kimondtam a rohadt szót, mint hogy 15 millióan éhen halnak a világon. És azt mondta, hogy mennyire ő elment, ez volt a prédikációja. Sajnálom, hogy most kimondtam ezt a szót, de ki kellett mondanom a történethez. Mert néha jobban aggódunk a látható dolgok miatt, mint a nem látható dolgok miatt. Olyan bűnök, amik látványosak, azok is bűnök. De a rejtett bűnök sokkal károsabbak. Mert azokat úgy dédelgetjük. És sokáig engedjük horgonyozni a szívünkben. És nem tűnik fel. Mi van ma a te szívedben? Milyen tisztátalanság lehet, ami ott van a te szívedben most? Hogyan gondolsz másokra? Lehet, hogy zúgolodsz valakivel kapcsolatban? Lehet, hogy irigy és cinikus vagy valakivel kapcsolatban? Vagy rosszat mondasz, pletykálkodsz valakiről? Tisztítsd meg magad minden test és lelki tisztátalanságtól, mondja itt az Úr. Nem ezt mondta Jézus a farizeusoknak, hogy a Máté 23-ban, hogy ti kívülről olyanok vagytok, mint a meszelt sírok, minden frankó, de belül tele vagytok rothadással, mondta nekik. Ők is a küllemre figyeltek, belül meg nem voltak rendben a dolgok. Azt mondja, hogy tizedet adtok a mentából, meg a kaporból, így leszámolták a magokat, hogy igen, egy nekem, hogy kilenc nekem, egy Istennek, de közben elhagyták a lényeges dolgokat, az, hogy irgalmasak legyenek, hogy igazságban járjanak, hogy törődjenek Isten gyermekeivel. Hol van a te szíved most? Hol tart ebben? Második vers. Lehet, hogy azt mondod, hogy Tamás, tanulnod kéne a presbiteriánus lelkésztől, ilyen rövid üzeneteket tartsa. Fogadjátok be minket, senkit sem bántottunk, senkit sem károsítottunk meg, senkit sem csaltunk meg. Nem vádként mondom, hiszen az előbb mondtam, hogy szívünkben vagytok, hogy együtt éljünk és együtt halljunk. Azt mondja Pál a korintusiaknak, hogy fogadjatok be. Hiszen már írtam nektek, mi nem akartunk titeket megkárosítani, mi nagyon szeretünk titeket, és így folytatja a negyedik versről. Nagy a bizalmam irántatok, sok dicsekedni valóm van veletek, telve vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel. Mert amikor megérkeztünk Makedóniába, semmi nyugalma nem volt testünknek, hanem mindenféleképpen gyötrődtünk, kívül harcok, belül félelmek. Emlékeztek amikor a 2 Korintus 2-ben jártunk, akkor mondtam, hogy na Pál itt csinál egy nagy kanyart. A 2 Korintus 2.13-ban olvastuk azt, hogy Pál így félreteszi a témát, és elkezd a saját szolgálatáról beszélni. És most tér vissza, azt mondja, hogy amikor elérkeztünk Makedóniába, nem volt nyugalma a lelkünknek, kívül félelmek, belül gyötrődések, meg üldöztetés, és hú, nagyon nehéz helyzetben voltunk. De azt mondja utána Pál, hogy de Isten... Mindig jó az ilyen kezdetű mondat. De Isten, a megalázottak vigasztalója, megvigasztalt minket Titus megérkezésével. Az Úr a megalázottak vigasztalója. Hogyha te ma nagyon levert vagy, ha ma depressziós vagy, ha ma úgy érzed, hogy lenyomott a lelked, van egy jó hírem. Jézus nagyon szeret megvigasztalni ilyen szíveket. Ő a megalázottak vigasztalója. Ebben az helyzetben van egy nagyon érdekes dolog. Azt mondja Pál, hogy mi lenyomottak voltunk, féltünk, rettegtünk, küzdelem volt, üldöztetés, de amikor megérkezett Titus, akkor megvigasztalódtunk. Tudod, mi ebben az érdekes? Ki volt ez a Titus? Ő volt Pálnak a tanítványa. Egy fiatal ember. Arra használta éppen itt Pál őt, hogy elküldje a levelet a korintusiakhoz, és visszajött Pálhoz. És amikor megérkezett Titus, akkor megvigasztalta Isten a mi szívünket rajta keresztül. amikor megérkezt, amikor Titus megjött, ami levert szívünk megvigasztalódott. Tartok tőle, hogy sokszor kihagyom Isten vigasztalását amiatt, hogy nem úgy jön Isten vigasztalása, hogy én ezt várnám. Nem egy olyan emberen keresztül, ahogy én azt elképzelném. Uram, hát küldj valami nemes, nagy embert, Billy Graham, vagy Uram, vigasztalj meg egy bölcs és nagy tekintő emberen keresztül. Titus. De te az egyik tanítványom. Micsoda? Mit tud ő nekem mondani? És érdekes, hogy mivel nem úgy jön Isten vigasztalása, hogy várnánk, nem azon a személyen keresztül, ezért lehet, hogy kihagyjuk. Ja, hogy a gyermekemen a keresztül akar szólni hozzám. A feleségemen keresztül akar szólni hozzám. Amikor Jézus ott volt a Getsemáné kertben, és agóniában volt, vért izzadva imádkozott, mit olvasunk ott? Isten küldött egy angyalt, hogy vigasztalja őt. Jézus a mindenség ura, küzd imában, agóniában, és Isten küldött egy angyalt. Egy angyalt? Egy angyalt küldesz? Tehát én teremtettem őt. Hát mit tud mondani nekem? Mondhatta volna Jézus, de Jézus elfogadta a vigasztalást tőle. Azt mondta egyszer valaki, hogy minden életnek megvan a maga Getsemáné kert élménye. De minden Getsemáné kert élménynek megvan a maga vigasztaló angyala. Ki ne hagyd Isten vigasztalását csak amiatt, hogy ez nem olyan formában jön. Nem úgy jön, nem az által, akit te várnál. Titus, ifjú, éretlen, mit tud ő mondani? De Pál elfogadta Isten vigasztalását rajta keresztül. Nagyon fontos alapelv, és emlékezz erre. Az Úr meg szeretné vigasztalni a megalázottakat. De a vigasztalás nem úgy jön, ahogy várod. Én azt gondolom, hogy itt a gyülekezetben is Isten meg akar minket vigasztalni egymáson keresztül. És sokszor oda akar lépni hozzád. Ez egyrészt az kell, hogy közösségbe légy, másrészt, hogy nyitott legyél, hogy nem biztos, hogy azon a személyen keresztül akar megvigasztalni, akit vártál. Amikor eljött Jézus, emlékeztek, azt mondták, hogy mit akar ez? Mit beszél ez? Ez az Ácsnak a fia. És mekkorát tévedtek? Mert ő Isten fia volt, és nem ismerték fel. Elutasították. Vagy amikor Jézus ment az Emmausi tanítványokkal a feltámadás után, nem ismerték meg. Én azt gondolom, hogy Isten sokszor oda akar lépni hozzád. És hogyha nem engeded ezt a vigasztalást, egy más módon, ahogy vártad, lehet, hogy kihagyod. Amikor Mária ott volt a kertben, és sírt, hogy hol van az én uram, üres a sír, elvitték. Oda lépett hozzá Jézus, ő meg azt hitte, hogy a kertész. Hát csak a kertész, mit tud ez? Ő volt az Úr. Ne hagyd ki a Titusodat, akin keresztül Isten meg akar vigasztalni téged. A másik oka miatt megvigasztalódtak, azok a jó hírek voltak, 6. vers. De Isten a megalázottak vigasztalója megvigasztal minket Titus megérkezésével, de nem csak az ő megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ő nálatok megvigasztalódott. Hírül hozta ugyanis nekünk a ti vágyódásatokat, a ti keresgéseteket, a ti hozzám való ragaszkodásatokat, úgyhogy még jobban megörültem. Ez a Titus jó híreket hozott Korintusból, hogy a korintusiak ragaszkodnak Pálhoz. Hogy mégsem fordult el a szívük Páltól, hanem szeretik őt, és megtettek dolgokat, amikor megérkezett Pál levele hozzájuk. És nézd meg, így folytatja Pál, nagyon érdekes. Azt mondja, mert ha megszomorítalak is benneteket azzal a levéllel, nem bánom. Bántam ugyan látva, hogy az a levél, ha egy kis időre is megszomorított titeket, de most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg, mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben sem vallotok kárt. Pál írt egy levelet Korintusba, és elég kemény hangvételűre sikerült. És amikor elküldte a levelet, megnyomta a szent gombot, akkor így elkezdett gondolni, hogy fú, lehet, hogy ez túl keményre sikeredett. Mit fognak szólni? Lehet, hogy a szívük elfordult tőlem. Lehet, hogy most elvesztik a reménységet, elvesztik azt, hogy Isten még valamit tervez velük, túl kemény lett, és Pál aggódni kezdett a szívében. De amikor megjöttek a hírek Titusztól, hogy Pál, megváltoztak a korintusiak, ragaszkodnak hozzád, akkor azt mondta, hogy már örülök, hogy elküldtem. Ha egy ideig szomorkodtatok, és most már örülök, mert látom a gyümölcsét annak, amit ez elért. Figyelj, tesóm, te nem vagy olyan ember, mint itt Pálba, látjuk, én is ilyen vagyok. Van egy helyzet, és teszek valamit, és akkor azt gondolom, hogy helyes dolgot csinálok. És amikor utólag elkezdek gondolkodni rajta, akkor jön bennem a kétel, hogy biztos, hogy jót mondtam. Fú, azt nem kellett volna mondani. Ezt kellett volna mondanom. Nem így kellett volna mondanom. Mi van, hogyha megbántottam? Hú, lehet, hogy még ezt is hozzá kellett volna fűzni, és elkezdem játszani ezt a játékot, ezt az utólagos megítélés, hogy jaj, mi lesz? És így, általában ezt a pingpong meccset éjszaka szoktam játszani, és így gondolkodom, beszélgetek, mint ott lőne mellettem a másik. Így kellett volna, nem így kellett volna. És Pál is ezt játsza a levele után. Ah, megbántam, mégse így kellett volna. Itt van egy nagyon jó alapelv, hogyha te ilyen ember vagy, mint Pál, meg én is, meg szerintem van más is közöttünk. Van egy jó alapelv. Így hangzik, aztán mindjárt beszélünk róla. Tedd a legjobbadat, a többit bízd Istenre. Nagyon jó kis alapelv. Mindjárt elmondom, hogy miért van így. Tedd a legjavadat, tedd, amit meg tudsz tenni, hogyha tanítod a gyerekeket, bizonságot teszel, bátorítasz egy hívőtesót. Tedd a teljes szívedből a lehető legjobbadat, és a többit bízd rá Istenre. Miért mondom ezt? Azért, mert látunk erre egy jó példát az igében. Amikor Ábrahám Abimelekkel találkozott, egy Mózes 20-ban olvasunk erről a történetről, Abimelek meglátta a feleségét, Sárát. 90 éves volt Sára, gyönyörű nő, Abimelek megkívánta, és azt mondta, hogy ez a nő a feleségem kell, hogy legyen. És Ábrahám már másodszor szúrja el ezt, és mondja azt, hogy Sára, hát igen, ő a testvérem, nem igazán a feleségem, jó, vedd feleségül. És Abimelek elveszi feleségül Sárát, és még aznap éjjel szól Isten Abimelekhez, hogy Abimelek, meg fogsz halni az asszony miatt. Ez a szó egyébként, hogy meg fogsz halni, ott azt jelent, az impotenciára utal, hogy nem fog tudni gyereket nemzeni, se ő, se a nemzete, nem lesz gyermekük. Ha, uram, de hát én tiszta szívből tettem, én nem tudtam, hogy Ábrahám felesége. És ez szól neki, hogy mit csinálsz, Abimelek? Én nem tudtam, én tiszta szívből tettem, és Isten válasza az, hogy tudtam, tudom, Abimelek, tudom. Bocsásd el Ábrahám feleségét, és helyreáll az országot. És ő elengedi, rendben. Elengedi Sárát. Tiszta szívből tettem, és odalépett mellé az Úr, és figyelmeztette. Közben járt az Úr, amikor látta ezt a fajta jellemet, hozzáállást. És Abimelek nem ment tovább, amikor tudta, hogy bűn felé halad, egyből ellépett tőle. Van ennek egy ikertestvére ennek a történetnek, amikor Ábrahám Egyiptomban jár, és a fáraó látja meg Sárát. És Ábrahám megint letagadja Sárát, hát igen, ő a testvérem, nyugodtan, tessék. És ott nem azt olvassuk, hogy figyelmeztette Isten a fáraót, hanem csapásokkal sújtotta őt és a családját. Míg nem rá nem jött, hogy hoppá, ez a nő valaki másnak a felesége. Mi a különbség? Az, hogy a fáraó abszolút nem tiszta szívvel cselekedett. Olyan volt, hogyha valaki meglátott az országában egy nőt, és azt mondta, hogy ő az enyém kell, hogy legyen, ő elvette. Nem mit törődött ő azzal, hogy más felesége? Ha valaki férje volt annak a nőnek, megölette azt a férfit, és úgy vette magához a nőt. Hogyha valamit tiszta szívvel teszel, lehet, hogy még annak tükrében, vagy ennek ellenére is, vagy rosszul sül el, hogy nem ez kellett volna, így kell... Tedd azt a dolgot tiszta szívvel, és engedd el a többit. És hidd el, hogy Isten látja a szívedet. Tedd a legjavadat, és a többit bízd Istenre. Sok helyzetben ez nagyon jó segítség. És így folytatja utána Pál itt a korintusi levélben, 10. vers, mert az Isten szerint szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Nem tudom, hogy alá van-e húzva ez az igevers a Bibliádban, de kérlek, ha nem húzod alá, nem olyan vagy, tanuld meg. Ha aláhúzod, húzd alá. Annyira fontos igevers. Felolvasom még egyszer. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Isten szerinti szomorúság, világ szerinti szomorúság. Amikor megkapták Pál levelét Korintusban, megszomorodtak, de azt írja itt az ige, hogy Isten szerint szomorodtak meg. Nem elfordultak Istentől, hanem odafordultak Istenhez. És ez megtérésre vezetett. Üdvösségre. Tamás, ez micsoda? Mi az, hogy üdvösségre vezetett? Ezek nem voltak hívők előtte? De ezek hívők voltak. Tudod, hogy a Bibliában az üdvösség szó, görögül szozó, az nem csak azt jelenti, hogy valaki újjászületik. Az is az üdvösség része, hogy valaki megtér, újjászületik, és hívő ember lesz, Isten gyermeke. De az üdvösség szó letakarja azt a folyamatot is, ahogy Isten munkája megszentelődés valakinek az életében. Amikor valaki ki tud jönni egy bűnös szokás alól, vagy ki tud jönni egy olyan kapcsolatból, ahol semmi keresni valója nincs. Ez is Isten munkája, és ezt is az igen megszentelődésnek nevezi, üdvösségnek. Isten szerint szomorodtatok meg, és ez megtéréshez vezetett, és üdvösséget szerzett nektek. Mi az, ami ezt a fajta megtérést eredményezi? Hogyha valaki Isten szerint szomorodik meg. Van egy szikla-szilárd alapelv a Bibliában, az 1 Mózestől a Jelenésekig. Újra és újra az ige bizonyságot tesz erről, hogy a megtérés vezet az üdvösséghez. Megtérés nélkül nincs üdvösség. Megtérés nélkül nincs helyreállás. Ezt látjuk az igében, az 1 Mózestől végig. Noé, emlékeztek? Ezért hirdette Noé, hogy térjetek meg. Hát nem lett túl népszerű ezzel a prédikációjával. Ámosz, proféta, hirdette a nemzetnek, hogy bűn van közöttetek. Hát térjetek meg, szaggassátok meg a szíveteket, ne a ruhátokat, térjetek meg, mondta ő. Jeremiás, ő is ezt az üzenetet hirdette, hogy térjen meg a nemzet. Hát nem tetszett nekik, belehajították a kútba. Keresztelő János, ez volt az üzenete, hogy térjetek meg, elközelgett az Isten országa, közel van már ő. Jézus isnak ez volt az első üzenete, hogy térjetek meg, mert itt van köztetek Isten országa. Ez volt Péternek az első üzenete, Abcsel 3. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg az Úr Jézus Krisztus nevére. A Jelenések 2-ben, két tanú, amikor ott áll majd a nagy nyomorúság idején Jeruzsálemben, ők a megtérés üzenetét hirdetik, és meg is ölik őket ezért. Térj meg! Mondja az ige újra és újra, mert ez kell az üdvösséghez, ez kell a helyreálláshoz. Térj meg, és ne vétkezz többé. Tudod, mennyire felszabadító ez, hogy ez így lehetséges? Térj meg, és ne vétkezz többé. Mit jelent a megtérés? Általában szerintem erről ilyen tök rossz fogalmaink vannak. A megtérés szó szerint azt jelenti, hogy irányváltás. Hogy eddig haladtam egy adott irányba, de most megtérek, megfordulok, és elindulok a másik irányba. Ezt jelenti a megtérés. Általában a megtérésre ilyen érzéseket gondolunk, hogy igen, a megtérés az, amikor valamit nagyon sajnálok, és akkor megbánom. Hát a Biblia nem így beszél a megtérésről. A megtérés egy cselekedet, egy irányváltás, 180 fokos fordulat. Nem fél fordulat, hanem eddig mentem arra, most erre. Eddig mentem le, most föl. Eddig így gondolkodtam, így éltem, ezt tartottam helyesnek, most már ezt rossznak tartom, és arra megyek. Irányt váltottam. Az Isten szerinti szomorúság vezet a megtérésre, az irányváltásra. A világ szerinti szomorúság meg a halálhoz vezet. Sokszor van az, hogy úgy szomorodunk meg, hogy sajnáljuk, ami történt. Hogy hát nem kellett volna ezt tennem, megbántam. Kár, hogy lebuktam. Kár, hogy elkaptak. Kár, hogy rájöttek. Sajnálom, hogy ez történt. De ha eddig tart a dolog, ez a világ szerinti szomorúság. Hogy oda a hírnevem, túl nagy a kár, ki kell fizetni a büntetést, és sajnáljuk. Ez még csak a világ szerinti szomorúság. Mert ez még önmagában nem vezet irányváltáshoz. Az Isten szerinti szomorúság azt jelenti, hogy eddig arra mentem, most már azt nem tartom jó iránynak, most már arra megyek, Istennel járok. Egyetértek vele. Ez a valódi megtérés. Van egy nagyon jó illusztráció a Bibliában, két személyen keresztül, akik majdnem ugyanabban a bajba csúsztak bele. Nagyon hasonlít a két történet. Pláne ugyanaz nap történt, mind a kettő. Az egyik Júdási, a másik Péteré. Nagyon sok a hasonlóság a két ember között. Mind a kettő hátrahagyott mindent, és követett egy rabbit Galileából. Mind a kettő 3,5 éven keresztül hallgatta Jézus tanításait. De az egyik a világ szerint szomorodott meg, a másik pedig Isten szerint szomorodott meg. Az egyiknek halál lett a vége, a másiknak helyreállás. Júdás, iskareótás azon a bizonyos napon, amikor az utolsó vacsora volt, a keresztre feszítés előtti nap, ő eldöntötte a szívében, hogy feladja az ő mesterét. És eladta annak a hírét a farizeusoknak 30 ezüstpénzért, hogy hol tartózkodtatják le. A Máté 27-ben felolvasok nektek pár ige verset. Eladta Júdás Jézust 30 ezüst pénzért, egy rabszolga áráért. És azt is vállalta, hogy ott a Gecsemáné kertben csókkal azonosítja a farizeusoknak. Ő az, ő rá tegyétek rá a kezeteket. Máté 27-ben ezt olvassuk a harmadik igeverstől. Amikor pedig Júdás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték Jézust, megbánta tettét, visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta, vétkeztem, mert áltatlan vért árultam el. De azok ezt mondták, mi közünk hozzá, te dolgod. Erre a templomba hajtotta az ezüstöket, eltávozott, ment és felakasztotta magát. Júdás később, amikor látta Jézust átmenni a peren, látta, hogy megostorozzák, látta, hogy egy ártatlan embert adott fel, akkor visszavitte azt a 30 ezüst pénzt a papoknak, és mondta, hogy nem kell nekem ez. Megyétek vissza tőlem. És mondták, hogy mi hozzá nem nyúlunk, vérdíjez. És ő lehajította a templom padlójára, ahol föl kellett, hogy vegyék a papok, mert a templomba csak papok mehettek. Végül is hozzáértek. Nem kellett neki, visszautasította. Á, megbántam, amit tettem. Mit tettem? Ő megszomorodott a szívében. De nem Isten szerint. Mert ő nem helyreállt, hanem az ő megszomorodása halálhoz vezetett. Ő megmaradt a bűne terhe alatt, megmaradt a bűntudatban, nem állt helyre. Nem volt valódi megtérés benne. Felakasztotta magát a bűntudatában. És itt van mellette Péter, Simon Péter, Jézus másik tanítványa, aki ugyanezen a napon, mondhatnánk majdnem egy időben, háromszor letagadja Jézust, hogy valaha is ismerte. Ő is elárulta Jézust. Az Úr előre szólt neki, hogy meg is fogja ezt tenni. Emlékeztek erre, hogy Péter, mielőtt a kakas megszólalt, te háromszor letagadsz engem. Én nem. És amikor ez megtörtént, ott voltak a főpap házának udvarán, Péter harmadszor is letagadta, Jézus odafordult és ránézett. Nem ilyen vádló tekintette, hogy tehetsz ilyet, Péter. Jézus előre mondta neki, hogy megteszi. Hanem sokkal inkább, Péter, én emlékszel, én imádkozom érted, hogy megmaradj. És Péter abban a pillanatban elszomorodott, és elment, és keservesen zokogott azon, amit tett. Volt már, hogy te elkezdtél keservesen sírni azon, amit tettél, hogy azon a fájdalmon, amit okoztál. És Péter itt van ezen a helyen, zokog a bűne terhe alatt, amit tett. Nagyon hasonló a kettő. De az egyik a halálba vezetett, a kárhozatba, és Jézus azt mondta erről az emberről, hogy jobb lett volna, ha meg sem születik. A másik pedig a helyreállás felé ment. Péter, akit Isten fölemelt, és utána ő egy lelki vezető lett, mások vezetője, és elindult az a dicsősége felé. Mi a különbség a kettő között? Mondhatnánk, hogy mind a kettő megbánta, amit tett. Igen. A különbség az, hogy az egyik a világ szerint volt, a másik Isten szerint. Az egyik irányt váltott, és nem maradt meg a bűn tudat terhe alatt, a másik pedig ott maradt, irányváltás nélkül. És nem fogadta el Isten kegyelmét. Júdás fölakasztotta magát egy fára. Péter meg rájött, hogy Jézus fölment a fára helyette. Amikor feltámadt Jézus, az 1 Korintus 15-ből tudjuk, hogy Jézus találkozott Péterrel. Egy az egy. És szerintem ott Péter rájött, hogy Jézus megbocsájtott neki. Hogy Jézus az ő bűnét felvitte a keresztvára. Hogy van megtérés, van helyreállás. Ez az üzenete Jézus keresztjének nekünk is. Tamás, én megbocsájtottam. Van helyreállás. Van kegyelem. De még nem volt elég ez. Még nem volt teljes a helyreállás Péterben. Tudod, milyen történetet olvasunk a János 21-ben? Péter tudta azt, hogy Jézus feltámad, tudta azt, hogy él, de azt tartott, hogy engem Isten soha többé nem fog használni. Elhiszem, hogy megbocsájtott, de én lekerültem a megbízhatók listájáról. Én engem leírt végleg, és eláshatom magam. Na, olvasunk egy történetet a János 21-ben erről. Péter így legyint egyet a levegőbe, és azt mondja, tudjátok, mint én elmegyek halászni. És visszamegy a régi életébe, visszamegy a régi cimborákhoz. A régi élethelyzetekben, ahol ott otthon érezte magát, amiben nem kellett Jézus neki, tudta élni nélküle is. Csak egy bökkenő volt, hogy nem várta ott semmi, amit keresett. Hogyha valaki visszamegy a régi életébe, nem találja ott meg azt, amit keres. Péter visszament halászni, és emlékeztek, amikor egész éjjel haláztak, és nem fogtak semmit, Jézus ott várta őket a parton, és oda kiáltott nekik, hogy gyermekeim, nem azt mondta, hogy hé, lázadók, hé, nyavajás bűnösök, hanem azt mondta, gyermekeim, srácok, fogtatok valamit? És az első csoda itt van a történetben, a halászok beismerik, hogy semmit, nem fogtunk semmit. És azt mondja nekik Jézus, hogy akkor vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalára. Na, ebben nem volt semmi logikus. Egész éjjel haláztunk, nem fogtunk semmit, és dobjuk át a hajó másik oldalára? De tudod, hogy mindig igaz ez, amit ott olvasunk. Hogy amit Jézus mond, az a jobb oldal, az mindig jobb. Ha nem logikus, hogyha nem tűnik észszerűnek, mindig jobb. Átvetik a hálót oda, és már kihúzni nem bírják, mert annyi hal van benne. És akkor Jánosnak leesik a tantusz, hogy ez az Úr. Péter hunyorog, ha, ez az Úr. Fölkapja magára a felső ruháját, és beugrik a vízbe, és elkezd úszni kifelé Jézushoz. Nem tudom, hogy miért kellett a felső ruhát ezt fölvenni, de kiér, és tudjátok, hogy mi van ott? Jézus már ételt készített nekik. Amit egész éjjel nem tudtak elérni, hogy egy halat fogjanak. Jézus ott sütötte nekik a halat reggelire. Amit ott kerestek hiába a régi helyen, Jézus azzal várta őket. Mindig Jézusnál találjuk azt, amit keresünk. És utána Jézus fölteszi neki a híres kérdéseit, hogy Péter, szeretsz engem? Jézus, tudod, hogy szeretlek. Akkor legeltesd az én bárányaimat. Szeretsz engem? Akkor etesd az én bárányaimat. És küldi vissza abba, ahonnan. Azt gondolta, hogy neki nincs keresni valója. Menj és szolgálj, menj és vezess, Péter. Nem halakért váltottalak meg, hanem emberekért. Vezess, Péter, szolgálj. Nem utasítottalak el, én vagyok csalódott benned. Kelj föl, állj helyre, válts irányt. És tudjátok, hogy miért gondolom, hogy megtért Péter? Mert soha nem ment vissza a halász hajóhoz. Soha. Ha azt gondolom, hogy volt oka arra, hogy kivette a felső ruháját, akkor ez lehetett. Beugrott a vízbe, és nem kellett Jézusnak mondani, hogy jó, megyek Jézus, de még a felső ruhám ott van, még visszamegyek és jövök. Nem volt már semmi kötődés a régihez. Péter nem ment vissza ugyanoda, mert irányt váltott. Neked van még ilyen kötődésed a régihez? Vannak még ilyen szálak, amik így visszavezetnek, hogy na, ha ez nem működik, akkor még ott van az, ilyen B-terv. Egyébként nagyon érdekes, mert Péter azt mondta korábban Jézusnak, hogy mi hátrahagytunk mindent, és követtünk téged. De akkor honnan volt neki hajója, amihez visszamehetett halászni? Hát lehet, hogy még volt neki valami, ami nem engedett el. És ezután soha többé nem ment vissza. Ezért mondja az ige, hogy ha valaki Isten szerint tér meg, az megbánhatatlan megtérés szerez neki. Egy irányváltást. Üdvösséget. Mi van velünk? Milyen a mi életünk? Hogyha Isten szerint szomorodunk meg, az a halálhoz vezet. Így gondolkodott Júdás. De hogyha valaki Isten szerint tér meg, helyreáll, irányt vált, az az üdvösséghez vezet. Figyelj, tesóm, én saját lelkemből tudom, hogy mennyire bonyolult néha így megkülönböztetni, hogy most Isten szerint szomorodtam meg, vagy a világ szerint, most mi van? Nem látom, nem értem. Tudod, mi a legkönnyebb azonosítás arra, hogy melyik szomorúság van bennem, vagy melyik fajta megtérés? Nagyon egyszerű így látni. A világ szerinti szomorúság, amiben az ördög szeretne tartani minket, hogy csak nyardosd a sebeidet, bánd, amit tettél, de ne menj tovább, az elvon Istentől. Az a fajta megtérés mondja, hogy figyelj, téged Isten leírt, nem mehetsz hozzá. Ő csalódott benned. A károsztatás, a bűntudat malattaladás, ez a fajta szomorodás a világtól van. És nincs benne helyreállás. Ha ezt érzed, ez nem az Isten szerinti szomorúság. Az Isten szerinti szomorúság viszont az, amikor a Szentlélek hív vissza Istenhez. Amikor azt mondja, hogy vétkeztél, de gyere az Úrhoz. Ez a különbség a kettő között. A világ szerinti azt mondja, hogy nem mehetek Istenhez. Az Isten szerinti meg oda kell mennem hozzá. Mert azt mondja az 1 János 1.9, hogyha valaki megvallja az ő bűnét Isten előtt, Isten hű és igaz, megbocsátja és megtisztít minden gonoszságtól. Ha van oka rá, hogy megtérj, mert van valami testi tisztátalanságod, valami lelki tisztátalanságod, akkor Isten várja, hogy oda menj hozzá. Nem kell szégyelned, hogy te jó ég, Uram, ha mit fogsz szólni? Mit fogsz szólni Isten? Ő látja. Ő már a szégyenünket is fölvitte a keresztvára. Ő helyre akar állítani. Gyere oda az Úrhoz, és rendezd a kapcsolatod vele. Állj helyre! És nézd meg, azt írja Pál itt a 11. versben, mert éppen az, hogy Isten szerint szomorodtatok meg, mekkora buzgóságot keltett bennetek, sőt mentegetőzést, sőt méltatlankodást, sőt félelmet, sőt vágyódást, sőt ragaszkodást, sőt a vétkes megbüntetését. Mindenképpen igazoltátok, hogy tiszták vagytok az ügyben. Ezek voltak az ön megtérésüknek a gyümölcsei, hogy elindultak, buzgolkodtak, tettek, léptek. Nem csak azt mondták, hogy Pál, hát köszi a leveledet, majd megfontoljuk. Ja, igen, szólt hozzánk, lehet, hogy igazad is van, majd átgondoljuk, jövő héten eldöntjük, hogy megtérünk-e vagy sem. Nem azt mondták, hogy buzgón, elkezdted tenni az ügyért. Ha Isten szól hozzád valamilyen üggyel kapcsolatban most, lépjél! Emlékeztek, hogy kezdődött az előző fejezet? Ma van az üdvösség napja, ma van, hogy rendezzük a kapcsolatunkat Istennel. Ha van valami testi-lelki tisztátalanság, tisztítsd meg magad most! És utána azt írja, nézd, hogy azért írtam ezeket nektek. 12. vers. Ha tehát írtam is nektek, nem a sértő miatt, és nem is a sértett érdekében írtam, hanem azért, hogy nyilvánvaló legyen buzgóságotok. Mert az Isten színe előtt amely az Isten színe előtt van bennetek irántunk. Pál még le is írja, hogy nem azért írtam, hogy bántsalak titeket, hanem azért írtam ezeket, hogy szeretsz, mert szeretlek titeket. Én tudom szülőként, hogy sokkal könnyebb dolog a gyermekeimre ráhagyni a dolgaikat. Hogy már megint ezt csinálja, amit annyira nem szeretek. Így legyinteni, nem akarok konfrontálódni, nem akarok szembesíteni. Most nem. Lehet, hogy kényelmesebb, de nem helyes. Hogyha én szeretek valakit, akkor vezetni fogom az igazságot. A gyerekeimet szeretem, akkor felvállalom azt, hogy konfrontálódok. Felvállalom azt, hogy intem őket. Felvállalom azt, hogy fenyítem őket. Nem kényelmes, de ezt teszi a bennem lévő szeretet irántuk. Pál is ezt, azért írtam nektek, mert szeretlek titeket. Van egy történet az Ószövetségben, az első királyok 22-ben, Josafát király, Júda királya, és Aháb királyról van ez a történet, együtt mennek a harcba. Aháb, Izrael királya, és Josafát, Júda királya, és mielőtt elmennének, Aháb király azt mondja, hogy győzni fogunk. 400 prófétát megkérdeztem, mindenki azt mondta, hogy járjunk sikerrel. És Josafát király, aki félte az urat, azon gondolkodott, hogy nincs még valaki, még egy próféta, akit megkérdezhetnénk. Valami nem kerekít nekem. És mondja neki Aháb, hogy van még egy, ez a Mikájehu, utálom őt. Mindig rossz dolgokat mond nekem. És mondja a Josafát, hogy jó, azért kérdezzük meg őt is. És oda mennek, hogy na, győzni fogunk, Mikájehu, menjetek szerencsével. És akkor, hogy Aháb mérges, azt mondja, hogy te most gúnyolodsz. Mondd az igazat. Rendben. A halálba mész, Aháb király. Levágnak, lemészárolnak, és lesöpörnek. És akkor Aháb odafordul Josafáthoz, hogy látod? Ezért utálom őt. Mindig ilyeneket mond. Mihályhoz igazat mondta. Vannak olyan emberek, akik így szeretnek itt táncolni, és embertől emberig mennek, pásztortól pásztorig, gyülekezettől gyülekezetig. Mert azt a helyet keresik, ahol úgy élhetnek elfogadottan Isten előtt, hogy nem kell megváltozniuk. Hogy a bűnük igazolást nyer. És Pál azt mondja, hogy mi nem akartunk bántó dolgokat írni nektek, hanem az igazságot, azért, mert szeretünk titeket. Hogyha a pásztor elkezd nagyon direkten beszélni az életedhez, hogyha a testvér nagyon szembesít azzal, hogy nem helyes úton jársz, akkor nem az a feladat, hogy tovább fussál, hogy keress egy olyan helyet, ahol nem bolygatják ezeket a dolgokat. Még van is olyan hely, ahol találhatsz ilyet. De az az út, az a pusztulásba vezet. Hogyha van ma, amit a lélek mond neked, hogy térj meg valamiből, állj helyre, rendezd, akkor itt az idő, hogy tegyél valamit az ügyben. Pál azt írta, hogyha tanítómesteretek több ezer is volna, atyátok mégis egy van. És Pál nagyon szerette ezeket a korintusiakat. És néha kemény dolgokat mondott nekik ezért. És még egy dolog itt a végére, most már nem húzom tovább. Ezért tehát megvigasztalottunk, 13. vers, de megvigasztalásunkon túl még jobban örültünk Titus örömének, hiszen ti mindnyájan megnyugtattátok a lelkét. Mert ha egy kissé eldicsekedtem neki veletek, nem szégyenültem meg, hanem amint mindet az igazsághoz híven mondtuk el nektek, úgy Titus előtt való dicsekvésünk is igaznak bizonyult. Tudjátok, mi az, ami megdöbbent engem itt? Azt mondja, hogy ahogy eldicsekedtem veletek Titusnak, végül kiderült, hogy igazam volt. Most itt tartunk a 2 Korintus 7-ben. Átvettük az 1 Korintust. Nem úgy tűnik, hogy ez a korintusi gyülekezet tele volt nyűgökkel? Hát mivel dicsekedett Pál velük kapcsolatban? És mégis. Egy ember, aki nagyon szereti a másikat, az így látja. Ez a szeretet látásmódja. Pál eldicsekedett a korintusiakkal. Valamit talált, ami miatt eldicsekedhetett velük. És azt mondta utána Titus, hogy tudod mit? Nem dicsekedtem hiába, igaznak bizonyult. A szeretet így beszél másokról. Még ha tele is van problémával, tele is van nyűgökkel. Azt mondja, hogy Pál eldicsekedett a korintusiakkal. És utána a 15. vers, nézzétek meg. Az ő szíve még jobban felétek fordult, amikor visszaemlékezik mindnyájatok engedelmességére, amint félve és aggódva fogadtátok őt. Örülök, hogy minden tekintetben bízhatom bennetek. Pál így beszélt a korintusiakról, és tudjátok, mi volt Titusban a reakció? Ő is megszerette a korintusiakat. Nem akarok nagyon húzni az időt, de egy nagyon fontos dolog, ami itt engem a szívemre terhelt, és lehet, hogy ezt már tőlem hallottátok, hogy ahogy én beszélek másokról, azt az embert megváltoztatom. Annak az embernek, akinek az életéről beszélek valakinek, azt az embert építem fel ő benne is. Hogyha én valakiről állandóan lehúzólag beszélek, állandóan panaszkodom, állandóan csak kritizálom, annak az embernek a szemében, akiről beszélek, lerombolom. Ő is úgy fogja látni. Nem csak rám hat, rá is hat. És amikor legközelebb találkoznak, mintha az lenne a szemüvege, hogy látja úgy, ahogy én, mert én úgy festettem le őt neki. De hogyha valakit én dicsérek, valakit fölemelek, valakiről jól beszélek, jókat mondok róla, azt az embert felépítem a másik előtt. Ez történt itt a korintusiakkal. Titusnak dicsértelek titeket, és amikor elment hozzátok, az ő szíve is megindult felétek. Miért fontos ez most? Engem megfedett Isten ezzel kapcsolatban. Otthon a feleségemmel, amikor beszélgetünk, egy család vagyunk, nincs ott a gyülekezet, csak mi vagyunk, és hát volt úgy, hogy lehúztam embereket, hogy rosszat mondtam róluk. A 2 fiam iskolába jár, és voltak dolgok, amik a tanárok viselkedésében, döntéseiben abszolút nem tetszettek nekünk. És ment a pingpong meccs, hogy ez hogy miért csinálja, ez hogy tehette, miért mondta, hogy bánhat így, hát nem jobb tanár, azt hittük, hogy stb. És így folyamatosan csak ostoroztuk ezeket a tanárokat, és Isten nagyon a szívemre koppintott, hogy ahogy én beszélek ezekről az emberekről, akiket Isten rendelt a fiaim fölé osztályfőnöknek és tanítónak, egyszerűen lerombolom az ő képüket előttük. Azt a vezetőt, akit Isten tett az életükbe. Lehet, hogy nem értek egyet azzal a tanárral, de azok a szavak, amiket én mondok, lerombolja azt a szemét az életükbe, akit Isten vezetőként oda tett. És Isten nagyon megfedett ezzel kapcsolatban. És tudjátok, hogy mi lehet? Még valamit mutatott. Ha így beszélek a tanáráról, arról a vezetőről, akit Isten oda tett az életébe, így fog gondolkodni a többi vezetőről is, aki majd az életébe kerül. Hogy lehet őket kritizálni, lehet őket bántani, lehet őket nem komolyan venni. Legyenek azok a szülei, legyenek azok a pásztorai az élete során, és legyen az Isten. Hogyha egy olyan szeméről, akit fölé tett az Úr, és elkezdi őt kritizálva, hibát keresve beszélni, ez ki fog hatni a többi személyre is. Hogyan beszélünk mi ezekről az emberekről? Emlékeztek, hogy Dávid sehol nem találhatott volna rosszabb főnököt, mint az övé, Saul. Meg akarta ölni. De egy rossz szót nem mondott róla. Amikor a kezébe vehette volna a kést, hogy na, Saul, neked annyi, ő nem tett semmit. Azt mondja, nem emelek kezet Isten felkentjére. Nekem ebből kellett megtérnem. Irányt váltanom, és az irányváltás azt jelentett, hogy többet nem beszélünk így a tanarakról. Ha valami bajunk van, akkor azt megbeszéljük velük. És a gyerekeink előtt nem húzzuk le őket. Lehet, hogy ebből neked is meg kell térned. A megtérés nem az újjászületés jelenti, csak, mert itt ültök újjászületetten, de lehet, hogy Isten azt mondja, hogy tisztulj meg valami testi, lelki tisztátalanságtól. Tedd félre, és ne menj vissza oda. Válts irányt. Van ilyen? Ne csak odáig juss el, hogy annyira bánom, hogy ezt csináltam, szomorú vagyok, hanem válts irányt. Fogadd el Isten kegyelmét, mert ő segít ebben neked. Megbocsájt, felemel, és erőt ad ahhoz, hogy ne menj vissza oda. Megtérés nélkül nincs helyreállás. Viszont Isten a megalázottak vigasztalója, amikor megalázod magad Isten előtt, fölemel. Mennyi atyán, köszönjük, hogy szólsz hozzánk. Uram, én köszönöm, hogy minden bűnünket felvitted a keresztfára. Köszönöm, hogy minden szégyenünket elhordoztad helyettünk. Hogy te kaptad az ostorcsapásokat. Te kaptad a gúnyolódásokat. Te kaptad a verést. Te kaptad a haragot. Az elutasítást. Ami mindez, ami nekem járt volna. Uram, én kérlek, hogy szólj hozzánk nagyon direkten, nagyon egyenesen a lélek által. Te mindig szeretetből szólsz igazságot. Szóld, Uram, hogy hol van az az életünkben, ahonnan, ahol ott járunk, ahol nincs helyünk. Akár visszamentünk valami régi dologba, Uram. Akár ragaszkodunk egy bűnös szokáshoz. Akár a szívünkben rejtegetünk valami lelki tisztátalanságot. Mutass rá, és Uram, mi szeretnénk helyreállni, szeretnénk megtérni, szeretnénk irányt váltani, hogy eddig mentünk arra, de most már nem tartom helyesnek ezt, és máshogy élek, változtattam. Isten, tiéd a dicsőség ezért. Kérlek, hogy ha van ilyen az életünkben, mutass rá. Köszönöm, hogy megbocsájtad az én számnak a vétkeit, az én nyelvemnek a bűneit. És így kérlek, hogy építsd fel a gyermekeim életébe a tiszteletet, és a vezetőik iránt, az engedelmességet. És így kérlek, hogy a gyülekezet szívét formáld, Uram. Nem magam miatt kérem, de hogy így tudjanak beszélni a pásztorukról. Így tudjanak beszélni a gyülekezet vezetőiről. Mert ez összekapcsolódik azzal is, hogy hogy beszélnek rólad. Így imádkozom, hogyha vannak gyermekek itt közöttünk, ha vannak szüleink, akkor nagyon odafigyelve, tisztelettel beszéljünk a szüleinkről. Akár hívők, akár nem. Segíts ebben minket, Uram. Szükségünk van rád. Szeretnénk tovább menni, Uram. Mélyebb vizekre elvezni. És úgy, mint Péter, már nem visszamenni a régi hajóhoz. Ott nekünk már nincs helyünk. És köszönjük, Uram, hogy mindig nálad van az, amit keresünk. Nálad van az, ami a megelégedésünkhöz kell. Csak újra imádkozom, ha vannak közöttünk megfáradtak, elgyötörtek, elcsüggettek, azok ma oda tudjanak jönni hozzád. És frissítsd fel őket, Uram. Erősítsd meg őket erre a hétre. És hadd jellemezze minnyájunk életét egy új irány ezen a héten. Hogyha valamiből meg kellett térnünk, akkor mi most szeretnénk itt. Nem holnap, nem délután, hanem most. Új irányba szeretnénk menni veled, amit tőled van, amit te tartasz helyesnek. Áld meg a te népedet, Uram, áld meg a gyülekezetet, és köszönjük, hogy nagyon szeretsz minket. Mi is viszont szeretünk téged, Jézus. Ámen. Isten áldjon titeket. Ha valaki szeretne imát, most már nem mertek jönni a bűnömért imát, de gyertek nyugodtan, legfeljebb elküldelek. Nem, gyertek imáért nyugodtan, nagyon szívesen imádkozunk értetek. Ha valaki szeretne adni a szolgálatnak, ott hátul megtehet, és élvezzétek egymással a közösséget. Isten áldjon!